Mindenkit szeretettel köszöntök, a helyi résztvevőket és az online résztvevőket egyaránt. Remélem hallható, aki online nem hall, az jelezze. Gondolom, hogy el fog jutni hozzám a hír. Dr. Diósi Katalin vagyok, és hogyha valaki a programot nézegeti, akkor láthatja, hogy két helyen is szerepel a nevem a programponton, két különböző minőségben. Első előadásomat a Szövetség a Kiválóságért Egyesület elnöki pozíciójában, mint elnök tartom meg, mert hogy a szövetségünk kiemelt témaként tekinti a fenntarthatóságot, és hát mi meglátjuk, hogy ez hogyan is kapcsolódik az alapvető tevékenységi körünkhöz. És én elindítok egy órát magamnak, mert egyetemi oktatóként ugye egyébként másfél órás előadásokban szoktam gondolkodni, úgyhogy ezt elkerülendő, ezért magamat is igyekszem behatárolni. Egy olyan 20-25 percre számítok a mostani prezentációmban. A mögöttem lévő szlájdon három logó látható. Az egyik a Szövetség a Kiválóságért Egyesület logója, aminek az elnökeként vagyok most jelen. A középső logó az az ESG Kaffinak a logója, ami egy olyan rendezvénysorozat, amit a szövetségen belül hoztunk létre, annak érdekében, hogy támogassuk Magyarországon a különböző szervezeteket, vállalatokat abban, hogy a fenntarthatósági törekvéseiket minél jobban tudják megvalósítani. Ne nyűgként, teherként éljék ezt meg, hanem lehetőségként, reményeink szerint. A harmadik logó pedig az ESG Info logója. Az ESG Info képviseletében jelen van Takács Zsolt kollégám is, aki szakmai együttműködő partnere a szövetségünknek, kifejezetten az ESG témának a szakmai felügyeletét látja el Zsolt és a körülét csoportosuló munkatársi gárda. Tehát így alakul ez a három logó, és így kapcsolódnak a mai prezentációmhoz, aminek hát nagyon egyszerűen az ESG keretrendszer címet adtam, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan is kapcsolódik ez akár a felsőoktatáshoz, akár Magyarországon belül a vállalatokhoz, a szervezetekhez. Az ESG Kafi rendezvénysorozatunknak van egy nagyon egyértelmű menetrendje, három fő blokkból áll, első blokkban előadások, ez történik most. A fő attrakció, a fő programpont a kávészünet. Networkölésre adunk ilyenkor lehetőséget, a témában beindult gondolatok, gondolkodásmódnak a kiventillálására van lehetőségét, amit utána, a szünet után közösen egy beszélgetés, egy struktúrált beszélgetés keretei között szoktunk még tovább folytatni, ami struktúrát a Lean Coffee módszertanból hozzuk magunkkal, ugyanis azt azért el kell, hogy mondjam, hogy a Szövetség a Kiválóságért Egyesület képviseletében azért én nagyon erős minőségügyi háttérrel rendelkezem, és szeretünk behozni, ötvözni elemeket a minőségügyből a fenntarthatóság felé is, mert hogy olyan jól bevált módszertanok ezek, amelyeknek vannak és lehetnek is jó alkalmazási lehetőségei más területeken is. Nem olvasnám fel, hogy mi minden van rólam ide írva, lehet, hogy még sokkal több más is lehetne. Amint említettem, minőségügyel foglalkoztam nagyon sokáig, és 2001 óta a fenntarthatóságnak főként a szociális és vállalati irányítási területeivel foglalkozom, csak akkor még nem így hívtuk. De szerintem ezzel sokan így vagyunk, hogy foglalkoztunk ezzel a témával, csak nem ez volt a megnevezése. Most éppen így nevezzük, de a témát ugyanúgy visszük tovább. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tovább kell vinni. És ezt ismerte fel a szövetségünk is, hogy ez egy olyan téma, amit nem csak hogy illik, hanem szerintünk kell is beintegrálni a mindennapi működésünkbe. A szövetségen belül mi az EFQM vállalat irányítási, vállalatfejlesztési, akár úgy is mondhatnám, hogy egy átalakulás segítő modellnek a hazai képviseletét látjuk el, ez az EFQM modell. Így szokták a kollégáim jelezni, hogy illene elmondani, hogy minek a rövidítése is az EFQM. Ez a European Foundation for Quality Management. Ezt azért nem nagyon szoktam hangsúlyozni, mert szerintem ebből az EFQM-ből egyetlen egy betű sem állja meg a helyét már a mai napon. E, ugye European, nem európai maga a modell és a modell alkalmazása, abszolút teljesen a világon mindenhol találhatók olyan cégek, vállalatok, szervezetek, amelyek alkalmazzák ezt. Most a legutóbbi 3-4 évben én azt látom, hogy például az arab világ nagyon erősen elkezdte alkalmazni, Kína és Dél-Amerika is, tehát azért az európaisága az egy kicsit kezd felhígulni. A Foundation, hát maga a szervezet, az európai nagy szervezetük igen, de olyan profitorientált szervezeteknek a működését is segíti ez a modell, amelyek, mint például a BMW, azért a Foundation kategóriában nem biztos, hogy beleillenek. A quality management ugye, és egy jó téma lenne, ha már nem léptek volna ki ennek a keretein kívülre, már saját magukat sem, mint főként minőségi irányítási rendszerként, vagy minőségmenedzsmentet elősegítő rendszerként, modellként definiálják, hanem inkább szervezetfejlesztési irányból közelítik meg a témát. De hát ez az elnevezés és ez a brand, ezt kell tovább vinni, de azért érdemes hozzátenni ezeket a tartalmakat is. Ahogy említettem korábban, Takács volt kollégám is itt van, a szünetben, kávészünetben például nagyon jó lehetőség nyílik majd arra, hogy vele is lehet egyeztetni. Hát az online résztvevőkből ebből kimaradnak, de az elérhetőségei Zsoltnak is meg lesznek az anyag végén. És akkor egy icipicit az ESG törvényről, illetve arról, hogy mi is előzte meg, mert hogy van nekünk ESG törvényünk. Ez egy nagyon jó hír. Én továbbra is lehetőségként élem meg, vannak akik teherként, de szerintem jó hír, hogy van ilyen törvényünk. De hogy miért is van ilyen törvényünk, meg hogy hogyan is alakul ennek a világon belüli helye és szerepe, hogyan is jutottunk idáig, hogy Magyarországnak van egy ESG törvénye, meg a többi országoknak is, ugye szépen sorban. Így szétnézve a helyszíni jelenlévők között talán vagyunk néhányan, akik emlékszünk arra, hogy volt egy millenniumi átállás, amihez kapcsolódóan például a fenntarthatósági témakör is eléggé erőteljesen megjelent. Az ENSZ által meghatározottak a millenniumi fejlesztési célok. Na, a millenniumi fejlesztési célokat ki ismeri? Kettő ember, akik ugye voltak, három ember, akik ugye mind a hárman voltak már hasonló ESG kafi rendezvényen, ahol ezeket már elmondtam. Ugyanis igen, ez a probléma ezzel, hogy vannak, vagy voltak a millenniumi fejlesztési célok. 2000-től 2015-ös időintervallumra szólt ez az ENSZ felhívás, de azért ugye mindennapi életben nem ivódott bele ez a témakör. Pedig ha megnézzük a témákat, 8 témaköré csoportosult az itteni gondolkodás, azért nagyon komoly témákról vannak szók, egészségügy, szegénység, globális összefogás, olyan témák, amik a mai napig is aktuálisak. Azért van néhány olyan témakör is, ami tényleg szépen sikerült a világon belül jól kezelni, ugye, hogyha a HIV vagy az AIDS fertőzésekre és ennek a járványszerű megközelítésére gondolunk, azért ezt sikerült egészen szépen kezelni, és azt mondanám, hogy az egészségügy, mint olyan, azért nagyon szépen helyt állt, aztán jött egy Covid. De hát, hogy szerintem, hogyha végigmegyünk a témákon, nem szeretnék végigmenni a témákon egyébként, azért úgy látjuk, hogy igen, mindegyikben történt valami, de hogy kipipálni, valószínű, hogy egyiket sem lehetne. És hát ezzel így voltak már akkor is, amikor a 2000-től 2015-ig tartó időintervallumban a cselekvéseknek meg kellett volna kezdődniük. Úgy nagyjából 2005 magasságában néztek rá, hogy az ENSZ-en belül, hogy mégis mi történik ezen a területen, hogy haladnak a munkák, hogy haladnak a fejlesztések, és hát nem túl fényes volt a helyzet. És az ENSZ akkori főtitkára, aki Kofi Annan volt akkor, 2005-ben fel is hívta a figyelmet arra, hogy hát oké, hogy nem megy, de azért kellene, mitől fog ez menni? Mitől szokott a világban menni bármi is? Hát attól, hogyha van pénz mögötte. Úgyhogy ő megbízást adott ki annak érdekében, hogy szedjék össze a világban azt a pénzalapot, amely emögé a nagy témakör mögé tud állni. 2006-ban a New York-i tőzsdén bejegyzésre került a befektetői alap, 20 befektetővel. Ha azt mondom, hogy felelős befektetési irányelvek, talán ez már lehet egy icipicit ismerősebb fogalomkör, a 20 befektető megfogalmazta azt a keretrendszert, amelyen belül ők úgy látták, hogy az ez irányú befektetéseik jó kézben lesznek. És itt kikövérítettem a betűket, a vonatkozó betűket, ami szerintem nagyon fontos. Ők azt mondták, hogyha a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kérdések vannak jól kezelve egy vállalaton belül, na akkor valószínű, hogy fenntarthatóan sikeres lesz az a vállalat. Ha megnézzük ezt a három szót, ugye ez az E, az S meg a G angol megfelelői, tehát ők voltak azok, akik igazából elsőként definiálták magát az ESG keretrendszert. Ezt szerintem kevesen tudják. Azóta 2024 április 17-én néztem meg, ha jól emlékszem utoljára, 5368 aláírója volt ennek a befektetési alapnak. Itt nem egyes személyekről van szó, itt bankokról, bankcsoportokról, akár nagy céges befektetői egyesülésekről van szó, tehát itt komoly tőke is van mögötte. És akkor csak a keretrendszer ismertetése miatt fontos, hogy lássuk a három pillért egymás mellett, hogy a környezeti, a társadalmi és az irányítási vagy vállalatirányítási pillérekről van itt szó. Én hoztam egy másik ábrát. Remélem, hogy ez az ábra, ez azért már ismerős többek számára. Ki látta már ezt az ábrát? Kicsit többen, de még mindig nem mindenki. Ez az ábra az ENSZ fenntartható fejlődési célokat mutatja be, amely 2015-től, ugye a millenniumi fejlesztési célok folyamányaként, vagy azt követően kerültek meghatározásra, amely 2030-as vállalásról szól. 17 darab fejlődési cél van megfogalmazva, amelyet hazánk is ratifikált. Tehát innentől kezdve azt mondta Magyarország, hogy igen, ezeket a célokat mi teljesíteni kívánjuk. Ki tudja ezt teljesíteni? Hát nem az ország úgy egyben, hanem majd az országon belüli állampolgárok, vállalatok, intézmények fogják tudni ezt szépen megvalósítani. De akkor hogy is van az, hogy van az ESG, meg vannak ezek a SDG-k, ahogy ez a fenntartható fejlődési célok, ez a Sustainable Development Goals angolul, akkor ez a két rendszer, ez hogyan áll egymással? Na, ez szokott fejtörést okozni a szervezeteken belül is, hogy most akkor mivel kell nekünk foglalkozni? Fenntarthatósággal, vagy ESG-vel, vagy SDG-vel? Is, szerintem. Icipicit azért nem ugyanarról van szó. Az SDG-k, tehát a fenntartható fejlődési célok, azok az ENSZ által meghatározott olyan célkitűzések, amelyek tudományos alapon lettek meghatározva, meghatározott időintervallumra szólnak 2030-ig, és társadalmi szintű vállalás jellemzően az ENSZ szem belüli országok ratifikálták. Az ESG-k, ahogy láttuk, korábban is befektetői szemlélettel kerültek meghatározásra, egy értékelési rendszerben állnak össze, folyamatos vállalásokról van itt szó, egy folyamatos rendszerről, és céges szintű vállalásokról, vagy szervezeti szintű vállalásokról, de semmiképpen nem társadalmi szintű vállalásokról. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ESG-ken keresztül tudjuk majd megvalósítani az SDG-ket részben. Hogy mennyire nem különül el a két rendszer egymástól, rengeteg ábra van az interneten elérhetőek, megpróbálják megfeleltetni az egyes fenntartható fejlődési célokat az ESG rendszer egyes pilléreinek. Én nem nagyon szeretem az ilyen megfeleltetéseket, mert azért itt minden mindennel összefügg, tehát azért ez nem egy ennyire, bár nem sarkos, mert körkörös, de nem ennyire jól elhatárolható egymástól elhatárolhatók az elemek. De összességében azért azt jól kifejezi, hogy nem különálló rendszerekről, meg nem egymásnak ellentmondó rendszerekről van szó, hanem egymásnak nagyon jól megfeleltethető és egymás támogató rendszerekről van szó. És ha már ilyen három buborékos ábrát hoztam, akkor szeretnék hozni még egy három buborékos ábrát, hogy hogyan is kapcsolódik ehhez az az EFQM modell, aminek a magyarországi képviseletét látjuk mi el. A három buborék, az megvan itt is. A maga az EFQM rendszer, vagy modell, a három buborékja az iránymutatásról, a megvalósításról és az eredményekről szól, és hát itt azért egy nagyon egyértelmű megjelenítés a fenntarthatóságnak megvan a fenntartható értékteremtés kategórián belül. De nem csak. Ugyanis az egész modellt áthatja a fenntarthatóság, bármelyik elemét, hogyha megvizsgáljuk, bele lehet érteni, sőt bele is kell érteni a fenntarthatóságot. Én kiemeltem néhány olyan területet, ahol szerintem markásabban megjelennek az ilyen vonatkozások, és meg is feleltettem az ESG modellnek, de azért nem csak ezekben. Tehát minden nap, hogyha ránézek erre az ábrára, mindig még így hozzá tudnék tenni ide is, meg oda is, meg amoda is. A lényeg, hogy gyakorlatilag ezt a filozófiát magába építve épül fel maga az EFQM modell. Ez egyébként a 2020-as modell, aminek a frissítése 2025-ös modell néven idén júniusban fog publikálásra kerülni, úgyhogy talán majd a következő közös alkalmainkor be tudjuk mutatni ezt számotokra. És akkor, hogy hogyan is képződik ez le a céges szintekre? Hát sok mindenhol megpróbálják ezt lefordítani. Magyarország kormánya úgy döntött, hogy mi törvényi szinten kezeljük ezt a kérdéskört. És 2023 23. éves 108-as számú törvény keretein belül a tavalyi évben, december 22-én kihirdetésre is került a egyszerűen nevezve csak ESG törvényként emlegetett törvény, aminek az igazi neve természetesen nem ez, hanem a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról elnevezésű törvényről van szó. Na, ezért szokta mindenki csak ESG törvényként emlegetni. Egyébként Európai Unión belül is éllovasként jelent meg nálunk először a törvény, ami teljesen átfogóan kezeli az ESG témakört. Elemei például környezetvédelmi vagy környezetirányítással kapcsolatos törvények már más országokban is voltak korábban is, például a svédeknél egészen korán a 60-as évektől kezdődően. De így átfogó keretrendszert egyik ország sem adott meg Magyarország előtt. A franciák egy héttel utánunk jelentették meg az ő törvényüket. Ami lehet nagyon jó dolog, mert ugye lovasak vagyunk valamiben, meg hát ugye ennek lehetnek a gyerekcipős betegségei, amiből majd szépen ki kell nőnünk, ki kell lépnünk. És hát ezek a felülvizsgálatok már folyamatban is vannak, olyannyira, hogy 2024. április 17-én jelent meg a törvénynek a módosítása, ami, és most Takács Zsolt kollégámra nézek, hogy 33 oldalas, ugye, ha jól tudom. Igen, tehát tanulunk, tanuló folyamatban vagyunk, reméljük, hogy nem egy lifelong learning lesz, hanem egy kicsit korábban lekerekedik majd maga a rendszer, de hát ez egy folyamatban lévő rendszer. Nem szeretném most a törvényt se bemutatni, se elemezni, nem vagyok jogász, de azért azt a fajta gondolkodásmódot, amit ez magával hoz a vállalatoknál, vagy egyéb szervezeteknél, például intézményeknél is, azt azért fontosnak tartom megemlíteni. Ugye voltak már olyan vállalatok, szervezetek, intézmények, amelyek korábban is foglalkoztak a fenntarthatósággal. Nem ez a törvény indítja be náluk az irányú törekvéseket, hanem maguk is elindították ezt a folyamatot. Egy úgynevezett pool rendszer szerint indult el náluk az ilyen irányú gondolkodás, vagy a cselekvések is. Na most erre a törvény egy jó erős pusht ad. Ami azoknál a szervezeteknél, ahol már ez beindult, lehet, hogy egy nehezen megélt folyamat, hogy most miért kellett nekünk egy törvény, hiszen hát csináljuk egyébként is. Azoknál a szervezeteknél viszont, ahol eddig nem történt semmi, ott meg jó, hogy most van egy ilyen push. Tehát, hogy ott meg jó, hogy valami miatt, de be kell, hogy induljanak ebben a témában. Én azért nagyon szeretném azt hinni, hogy egy idő után majd mind a két fél részéről visszakerül majd ez egy jó egyensúlyba, egy jó egészséges poolrendszerbe, amikor nem csak azért foglalkozunk a fenntarthatósággal, mert mondjuk a törvény azt írja elő, hogy majd valami jelentést kell csinálnunk, és illene valamit beírni, hanem azért, mert hogy azt érezzük és látjuk és tudjuk, hogy ez jó nekünk is, meg a világnak is. Ami nagyon fontos, és amiről nem sokan beszélnek, hogy ugye van a törvény, van annak hatálya, lépcsőzetesen van megfogalmazva, hogy milyen típusú szervezeteknek és milyen méretű szervezeteknek mikor kell jelentést készíteniük. De hát nem csak erről szól a dolog, hogy jelentést kell készíteni, hanem azért tudni kell, hogy mi kerül a jelentésbe, és azt meg is kell valósítani. Ugye ennek érdekében először érdemes értelmezni, hogy mikor is vonatkozik-e rám, vagy melyik kötelezettség vonatkozik rám, hiszen azért emellett az Európai Uniós rendelkezések szintén vonatkoznak ránk, illetve egyéb más módon is lehetnek kötelezettségeink. Ha tudjuk, hogy van ilyen irányú kötelezettségünk, vagy belső indítatásból elhivatottságunk, akkor ugye meg kell vizsgálni, hogy ezzel a témával kapcsolatban hogyan is állunk, hol is állunk jelenleg. Ha még van teendünk, jellemzően van, akkor erre egy megvalósíthatósági koncepciót érdemes összeállítani, adatot gyűjteni, az adatokból információt előállítani, és ennek majd a végső leképezése lesz a jelentés. De az előtte lévő összes többi lépést is meg kell tennünk. Ami még fontos, hogy ha nem vagyunk kötelezettek a törvény által, akkor is lehet ezzel kapcsolatban feladatunk. Ugye egyrésztről azért, mert hogy mi hiszünk benne, mert hogy azt szeretnénk, hogy jobb világban éljünk, elhivatottak vagyunk. De lehet, hogy a saját ügyfeleink várják el tőlünk. Ugye most itt vagyunk az egyetemen, jellemzően ugye a résztvevők, online résztvevők is felsőoktatási intézményekből jönnek. A hallgatók, a mi ügyfeleink például, igenis ők érdeklődnek a téma iránt, igenis ők elvárják tőlünk, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. Vagy itt a testnevelési egyetemen ugye azért itt nagyon komoly létesítménykezelés is történik. Ennek is lehet egy nagyon fontos vetülete ez a téma. Ne lehet ezen kívül például tőkebevonás szempontjából egy fontos tényező, az ESG-nek ugye ez az alapvető gondolatmenete, hogy befektetőket vonzunk be ezáltal. Lehet, hogy kedvező finanszírozáshoz jutunk, illetve azért ma manapság nem csak az ügyfél oldalról elvárás az, hogy egy vállalat, egy cég, egy szervezet vagy egy intézmény is fenntarthatóan működjön, hanem a munkavállalók, a legjobb munkavállalók bevonzása érdekében is fontos lehet ez, hiszen ez a munkáltatói brandingnek a részét képezheti. De hogyha vállalati oldalról nézzük meg, beszállítóként is például lehet kötelezettségünk ezzel kapcsolatban, hogyha vannak olyan vállalatok, akik mondjuk németországi cégeknek szállítanak be, na ők ezt nagyon pontosan tudják, mert független attól, hogy mekkorák és mit csinálnak, ha beszállítóként jelennek meg az ellátási láncban, akkor rájuk már vonatkozik ez a kötelezettség. És egyébként nem tudom, hogy például, hogyha az egyetem teret, helyszínt biztosít egy rendezvényhez, ott megjelennek-e már az ilyen irányú elvárások, de feltételezem, ha még eddig nem jelentek meg fognak jelenni eléggé hamarosan. Szóval, hogy rengeteg irányból jöhetnek ezek az impulzusok, ami miatt egy szervezet, egy vállalat vagy egy intézmény úgy dönt, hogy nagyon komolyan veszi ezt a témát. És hát igazából ezt nem lehet megúszni, de szerintem nem is szabad. És hát ezért hoztuk létre az ESG Cafét, aminek ez a negyedik rendezvénye. Az előző három rendezvényünk jellemzően vállalati körben zajlott, kamarai együttműködésekkel, és próbálunk a különböző típusú vállalatokhoz eljutni. Ma itt vagyunk, nálatok, és a következő rendezvényünk szintén vállalati rendezvény lesz május 22-én a Hungarokontrollnál, ami egy nagyon izgalmas eseménynek ígérkezik. Részemről ennyit szerettem volna mondani magáról az ESG-ről, az ESG keretrendszerről, és arról, hogy mi is, hogyan is lehet ehhez kapcsolódni. Nem tudom, hogy van-e kérdés, akár a helyszíni jelenlévők részéről, akár az online csatlakozók részéről. Most már, hogyha valaki meglátja ezeket az ábrákat, legalább büszkén lehet majd feltenni a kezet, hogy én ismerem, láttam már. Igen?
Egy kérdés, itt a szünetben beszélgettünk, hogy az rendezvényünk egyetemes számára, ez egy ajánlás, egy lehetőség, egy kötelező felsőoktatási célnak, mi a vezetése?
Gazdálkodó szervezetekre vonatkozik a magyarországi törvénykezés, és egyébként én 25 percnél, kereken 25 percnél álltam meg. Nem tér ki erre, így nem pontosítja a magyarországi törvény, hogy kire vonatkozik, illetve nem tesz kivételt. És ebbe ugye mérettől függően beletartozhatnak akár az egyetemek is. Megint a Gász Zsolt kollégámra nézek, de teljesen mindegy. Tehát pont ez a lényeg a törvénynek, hogy nem fogalmazza meg se azt, nem tesz kivételt egyetemek, pénzintézetek, semmilyen irányba nem tesz kivételt. Árbevétel, méret. Csak az online résztvevők miatt.
Tehát a törvény úgy szól, hogy a gazdálkodó szervezetekre vonatkozik az ESG törvény, és akkor kik a gazdálkodó szervezetek? Hát most az alapvető, aki eszünkbe jut, azokat nem sorolnám föl, de ezen kívül vonatkozik az államra, a helyi önkormányzatra, a költségvetési szervre, a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekre, itt kell a jogász, majd megmondja, hogy ez pontosan micsoda, a felsőoktatási intézmény, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány. És szerintem ezzel válaszoltunk a kérdésre, de még egyszer mondom, én nem vagyok jogász, ez nem egy állásfoglalás, csak felolvastam azt, amit a törvény tartalmaz.
Köszönjük szépen, Zsolt. Szóval én ezt mondtam, hogy szerintem nem nagyon lehet ezt megúszni, de én hozzáteszem, hogy én nem szeretném úgy értékelni ezt a törvényt, hogy ez egy rossz. Végre valami majd elindítja itt a dolgokat. Igen? Köszönjük szépen! Nagyszerű. Igen, a komment csak arról szólt, hogy jövőre lesz egy nagy nemzetközi konferencia, sportmenedzsment konferencia, ami a fenntarthatóság jegyében fog zajlani, és itt majd lehet, hogy lesznek kapcsolódási pontok. Szeptember első hetében a Európai Sportmenedzsment Konferencia itt az egyetemen. Gondolom mindenkit szeretettel vártok. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük. Jó. Ha nincsen további kérdés, akkor én most kalapot cserélek, meg prezentációt is. Mert hogyha láttátok a programot, akkor ugye a következő prezentáció is az enyém, csak teljesen más pozícióból. Mert hogy én ugye egyébként a Soproni Egyetem adjunktusaként is munkálkodom, és újraindítom az órát, nehogy túlszaladja. És ilyen minőségemben is foglalkozom a fenntarthatósággal, és ilyen minőségemben kezdtem el egy kutatást, aminek még nagyon az elején tartok, de már vannak nagyon érdekes anyagok, amelyek összejöttek, illetve egy jó rálátást ad arra, hogy hol is tart ma Magyarországon a felsőoktatás a fenntarthatósági témakörben. Szépen felsoroltam a témát, ahogy azt kell. Igazából a hipotézisekkel kezdeném. Két fő hipotézist állítottam föl. Az egyik, az első hipotézis az az, hogy a magyarországi felsőoktatási intézmények számára a fenntarthatóság fontos, és eleme a hallgatók megszerzésére tett törekvéseknek. Ehhez én két alpontot állapítottam meg. Ezen aktívan munkálkodnak, olyan irányban, hogy rangsorokon, nemzetközi rangsorokon megpróbálnak minél jobb eredményeket elérni, fenntarthatósági rangsorokról van itt szó. A második pont pedig az, hogy ennek az eredményességét mérik is. És a második hipotézisem pedig az, hogy a felsőoktatási intézmények maguk is betervezik vezetni az ESG modellt a saját működésükre is. Bevezetik az oktatásban, a saját működésükre vonatkozóan, ott úgy látom, hogy nagyon elütöttem valamit, elnézést, és hogy mérik is az ESG modell bevezetéséhez kapcsolódó hatásokat. A kutatásnak elején járok, úgyhogy az első ponttal foglalkozom leginkább. Ezzel kapcsolatban ugye szétnéztem arra vonatkozóan, hogy hogyan is lehetne szkópolni a kutatásomat. Megnéztem, hogy Magyarországon egy tavalyi kutatás, a tavalyi novemberi állapot szerint 62 felsőoktatási intézmény volt bejegyezve, akkreditálva. És megpróbáltam egy olyan értelmezhető, jól megfogható szkópot hozni, amit azóta egyébként már megváltoztattam, és majd meg is mondom, hogy miért. Én három különböző területre bontottam a felsőoktatási intézményeket, általános típusúak, vallási és művészeti. Miért így osztottam fel őket? Azért, mert egy alapvető feltételezésem volt az, hogy a fenntarthatóság úgy valószínűleg nem nagyon fogja befolyásolni senkinek a vallását. Tehát senki nem fog azért mondjuk a katolikus egyetemről átállni mondjuk a baptista egyetemre, mert hogy ott a fenntarthatósági mutatók jobbak. Ez egy alapvető feltételezés volt, ami egyébként majd, igen, ez megkérdőjelezhető, de nem feltétlenül fenntarthatósági szempontból, de igenis majd itt is látjuk, hogy ezt árnyalni kell. Illetve a művészeti felsőoktatásban is. Én azt gondolom, hogy senki nem fogja átképezni magát mondjuk egy kiváló táncművészből egy szobrásszá, csak azért, mert itt vagy ott jobb a fenntarthatósági oktatás. Úgyhogy én ezeket így külön is vettem, és a 31 én általam általánossá definiált egyetemre fókuszáltam kezdetben. De ez már árnyalódni látszik ez a kép. Amit még megvizsgáltam, az az, hogy ugye abból az alapvető feltételezésből indulunk ki, hogy az új generáció, akik bejönnek hozzánk, mint hallgatók, ők igenis fontosnak tartják a fenntarthatóságon. És ezt próbáltam megvizsgálni, hogy ezzel kapcsolatban milyen kutatási eredmények vannak, illetve nem is feltétlenül tudományos kutatási eredményekre voltam kíváncsi, hiszen hát azért a bejövő hallgatók viszonylag kevés kutatási anyagot olvasnak. Ők inkább ezt a saját életükben megélik, ezt a témát, és a saját életükben nem igazán a tudományos kutatások böngészése befolyásolja őket, sokkal inkább az interneten bejövő információk, a nagy neves lapoknak a híreszteléseit tudják őket befolyásolni. Én hoztam három olyan nem tudományos, de kutatási eredmény, ami azt támasztja alá, hogy az Z generáció igenis a legzöldebb generáció. Számukra rendkívül fontos a fenntarthatóság témakör ezért tesznek is aktívan, sőt, már arra is vannak vonatkozó kutatások, hogy ezt a munkavállalók már ki is használják, a munkáltatók már ki is használják, hogy az E-generáció ennyire zöld. És aztán megnéztem, hogy tényleg ennyire egyértelmű ez a kép, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül. Nagyon sok, sőt egyre több olyan kutatási eredmény is van, amely azt mondja, hogy hát azért nem feltétlenül ez a generáció az legzöldebb generáció, semmiképpen nem ők a legaktívabbak, lehet, hogy hangoztatják, de aktivitásukban nem feltétlenül ők a legaktívabbak, illetve a vállalatok, cégek által hirdetett zöld vagy fenntarthatósági üzenetekben egyáltalán nem bíznak. 88%-uk nem bízik abban, hogy amit mondanak, állítanak magukról a cégek, vállalatok, mint zöld vagy fenntartható gyakorlatok, hogy az tényleg úgy van. Tehát azért ez egy eléggé kiábrándult generációnak tűnik. Tehát ez az első ponthoz egy kis adalék. Aztán megnéztem azt, hogy magyarországi felsőoktatási intézmények, ez a 31 darab, akkor milyen rangsorokon szerepelnek, milyen olyan fenntarthatósági rangsorokban vesznek részt, amelyek úgy nemzetközileg elismertek. Én kettőt választottam ki, számtalan van ebből is, kettőt választottam ki, talán azért, mert ez a kettő az, amelyik a legelismertebb vagy legismertebb a magyarországi felsőoktatási intézmények körében is. És van egy harmadik is, ami úgy feltörekvő, de ott még nem láttuk igazán nagy aktivitást magyarországi felsőoktatási intézmények részéről. Az egyik ilyen a Green Metric, amely egy eléggé összetett, de jól körülhatárolt módszertannal dolgozik, nagyon transzparensen, és egyértelműen az ENSZ fenntarthatósági fejlődési célokhoz köti az értékelést. Ugye ezt az előző előadásomban már bemutattam. A módszertan nagyon egyértelmű, nagyon világos, megvan adva, hogy milyen témák mentén, hogyan történik az egyes intézményeknek az értékelése, a különböző témák milyen súlyozással kerülnek be a rangsorok pontszámainak az összeállításánál. Tehát aki ebben a rendszerben el szeretne indulni, az egészen pontosan tudja, hogy milyen mutatón, hogyan kell javítani annak érdekében, hogy az összértékelésben, az összpontszámban egy jobb értéket tudjon elérni. Ezt az egyetemek jellemzően nagyon szokták szeretni, hiszen hát tudjuk pontosan, hogyha mondjuk a vízhasználatunkon javítunk, az az összpontszámunknak a 10%-át fogja jelenteni, tehát hogyha itt 20%-kal javulunk, akkor a végén az összességében egy 2%-os javulást fog elérni a pontszámok szintjén. Ugye itt azért érdemes megnézni azt, hogy energiafelhasználás, az egy nagyon komoly tényező, 21%-kal kerül beszámításra. Jellemzően el is indultak az energetikai fejlesztések, nem feltétlenül emiatt, más tényezők miatt is, de hogy ez a kettő ez így jól kéz a kézben tud járni. A másik ilyen rangsor, nemzetközi rangsor, az a Times Higher Education több fajta rangsort is állít össze. A vonatkozó az az Impact Ranking rangsora, ami éves szinten kerül meghatározásra. Na, nem véletlenül szerintem fekete a háttere ennek a logónak, vagy a kiadványuknak a címlapjának, mert ez tényleg egy fekete láda. Ugye ez a black box típusú gondolkodásmód. A módszertanról annyit lehet tudni, hogy az SDG-kből, a fenntartható fejlődési célokból a 17-es számot kiemelten kezelik, ez a partnerség a célok eléréséért, ez kiemelten kerül beszámításra. Az összes többiből annyit határoznak meg, hogy minden szervezet, minden intézmény maga választja ki, hogy melyik az a három, amelyikben szeretne jól teljesíteni. és ez egyenlő hangsúllyal kerül beszámításra. Nem várja el a rendszer maga azt, hogy a hármon kívül bármi mással is foglalkozzanak az intézmények, nem is számítja be ennek megfelelően, illetve az sem derül ki, hogy az egyes vállalásoknál a belső teljesítések azok milyen arányban, hogyan kerülnek beszámításra. Ennek megfelelően nagyon nehézkes a rangsoron való mozgás. Nem lehet tudni egészen pontosan, hogy ha most ezt teszem, annak mi lesz a következménye. Ha most szeretnék javítani a rangsoromon akármennyit is, ahhoz mit kell pontosan tennem. Ezzel együtt azt gondolom, hogy talán az ismertsége, a marketing ennek a jobb. Tehát, hogyha valaki kérdezi, hogy hallottál-e már valamilyen rangsorról, na a Times Higher Education Impact rangsora az úgy ott szokott lenni, hogy persze, hát ezt ismerem. Azzal együtt, hogy szerintem ez nem egy annyira egyértelmű módszertan. Szóval én ezt a két módszertant vizsgáltam, hogy magyarországi egyetemek ezeken a rangsorokon, ranglistákon szerepelnek-e. És a Green Metric-en találtam az itt felsorolt egyetemeket, 11 egyetem vesz részt, eltérő pontszámokkal, ugye legmagasabb pontszám ugye a legjobb helyezést jelenti a magyarországi egyetemek viszonylatában, a legalacsonyabb pontszám a legkevésbé kiemelkedő teljesítést jelenti. De összességében azt kell mondanom, ha már valaki maga veszi a fáradtságot és felkerül a listára, az szerintem már egy nagyon jó eredmény, hogyha az én kis 31 elemes leszűkített szkópomra tekintünk, akkor ugye ez egy körülbelül 30%-os részvételi arány, hogyha viszont azt nézzük, hogy az összegyetemek szintjén a 62 elemes mintából, hogyha nézzük, akkor ott már nem annyira elegáns ez a részvételi arány szerintem. Ugyanezt megnéztem a Times Higher Education Impact rangsorára vonatkozóan is. Ugyancsak 11 egyetem vesz részt rajta, nem ugyanaz a 11 egyetem. Van átfedés, de nem teljes az átfedés, tehát van olyan egyetem, amelyik mind a kettőn szerepel, van olyan egyetem, amelyik csak az egyiken vagy a másikon szerepel. És nem egyforma teljesítéssel. Egymás mellé raktam a kettőt, hogy akkor mégis ez hogy van. Ha itt jó vagyok, akkor jó vagyok-e ott is. Pirossal azokat az egyetemeket jelöltem, amelyek csak az egyik rangsorban vesznek részt, nem mind a kettőben. És hát itt hagyok egy percet arra, hogy nézzétek meg, hogy merre történnek az elmozdulások. Vannak nagyon érdekes elmozdulások, tehát például a Szegedi Egyetem, ugye képviselője jelen van körünkben is személyesen is. Az egyik rangsoron nagyon előkelő helyen szerepel a magyar felsőoktatási intézmények között, míg a másik rangsoron sokkal kevésbé. Vagy a Soproni Egyetem. Nagyon nagy tud lenni a különbség. Neked vannak olyanok is, amelyek megtartották úgy kvázi a pozíciójukat. Miért van ez? Hát a módszertan miatt. Főként, ugye teljesen eltérő módon értékelődnek az egyetemek a két módszertan alapján. És hogy jó ez, vagy rossz, vagy mit kell ezzel kezdeni. Még a jelenlegi előadás anyagomban nincsen benne, de elkezdtem interjúztatni a magyarországi felsőoktatási intézményeket. Az első hipotézisem második pontjára vonatkozóan, hogy mérik-e a hatást. Ugye ez csak arra vonatkozik, hogy megjelennek-e a rangsorban az egyetemek, de hogy mérik-e annak a hatását, hogy a rangsorban betöltött szerepük, vagy helyük, hogyan befolyásolja a hallgatók bevonzását. Jelenleg egyik interjúból sem az jött vissza, hogy ezt bárki is mérni. Az jött vissza, hogy fontosnak tartják, hogy igen, ez egészen biztos, hogy a hallgatók számára ez egy fontos téma, de senki nem igyekszik visszaigazolni. Ha így gondolkodunk, akkor teljesen mindegy, hogy hol vagyunk a rangsoron, nem? Tehát akkor elég, hogyha felkerülünk a rangsorra, sőt, lehet, hogy még arra sincsen szükség, de azért én azt gondolom, hogyha elkezdenénk mérni, vagy akik már majd elkezdik mérni, ők majd vissza tudják igazolni azt, hogy igenis fontos, hogy az egyes intézmények felkerülnek-e a rangsorra, illetve hogy azon belül évről évre akár javuló tendenciát tudnak-e mutatni, vagy sem. És akkor most jön a megállapítások és a javaslatok. Ott van egy kis szó mellett, hogy helyett. Még nem tartott a kutatásom, hogy lennének meg nagyon magvas megállapításaim. Javaslataim azok lennének, nagyon sok. Legfőképpen, hogy kezdjük el csinálni mindannyian, közös célunk is és felelősségünk is. Ami a további kutatási irányaimat illeti, ugye természetesen fogom folytatni ez irányú gondolkodást is, de a legfontosabb dolognak azt tartom, hogy vállaljunk felelősséget annak tükrében, hogy mi a jövő nemzedéket képezzük. A jövő nemzedéknek is főként a vezetői rétegét, ugye azért jellemzően, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek, ők valamilyen vezetői pozíciót fognak majd betölteni. Szerintem óriási felelősségünk van abban, hogy kiengedünk-e olyan generációkat a kezeink közül, akik nem is kapcsolódnak semmilyen szinten a fenntarthatósághoz. Ezzel nincsenek konfrontálva, nincsenek még csak említés szintjén sem képbehozva. Én szeretném, hogyha el tudnánk jutni oda, hogy minden egyes egyetemi diplomával rendelkező magyar állampolgár tudja és ismeri a fenntarthatóság fontosságát és lényegét. Nem akarom, hogy nem az a lényeg, hogy ismerjék a mozaik szavakat, hanem az, hogy mi ennek a tényleges üzenete és a lényege. Ami nagyon jó, és ez a javaslatok meg a végső megállapítások helyett, hogy elindult egy közös együttműködés Magyarországon a felsőoktatási intézmények között. Szeptember 22-én megalakult a Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformja, az itt szereplő 13 egyetem részvételével, amelyhez egyébként azóta már több egyetem is csatlakozott, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert végre egy olyan téma van, amiben egyesülni tudnak az egyetemek, és ha jól tudom, itt az online térben is több magyarországi felsőoktatási intézmény képviselője van velünk, ami szerintem megint csak azt mutatja, hogy van a téma iránt érdeklődés is, és fogékonyság is. És szerintem ez az egyik legfontosabb üzenete a fenntarthatósági törekvésnek, hogy együtt is lehet és érdemes ebben a témában gondolkoznunk, de az meg az én üzenetem, hogy szerintem nem szabad nem gondolkodnunk ebben a témában, és cselekednünk ebben a témában. Úgyhogy nekem ez az utolsó szlájdom, illetve ugye itt a 17-es az együttműködés, partnerség a közös cél érdekében. És hát természetesen van szakirodalma, mert anélkül egy kutatás nem állja meg a helyét. De én ezzel a szlájddal szeretném zárni a prezentációmat. Van-e kérdése ehhez a prezentációhoz? Vagy hozzászólás? Vagy önkéntesség, hogy én ezt nagyon szeretném csinálni a testnevelési egyetemen.
Tamás.
Köszönjük szépen az előadást. Csak az RRF projekt kapcsán hangosítanám, hogy nekünk zöld átállással kapcsolatos képzéseket is kell szervezni, és természetesen igyekszünk majd ehhez csatlakozni, illetve szolgálni az egyetem érdekét ilyen szempontból. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Akkor nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és akkor átadnám a szót Varga Dánielnek, aki saját prezentációjával
folytatja.
Én innen kilépek. Igen.
Akkor csiptetős.
Egy kis technikai szünet, amíg átállítjuk a mikrofont.
Tudok majd léptetni?
Igen.
Jó, köszönöm. Tisztelt jelenlévők! Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen. A mai előadásom témáját Tamás úgy határozta meg, a felkérés úgy szólt, hogy egy kicsit beszéljek a TF-ről, és miután láttam az előttem szóló Katalin előadásainak a téma megjelölését, ezért el is vonatkoztattam a felsőoktatástól, és inkább a sportra helyeztem a hangsúlyt, és a sport és a fenntarthatóság, és a sport létesítmény, és a üzemeltetése, létesítése és a fenntarthatóság témakörében készültem inkább a mai napon. A tavalyi évben volt szerencsém egy oktatási segédanyagot írni középiskolások számára ebben a témában, tehát sport és fenntarthatóság témában, ahol elég sok szakirodalmat, már amennyi fellelhető, igyekeztem összegyűjteni, és azokból a leginkább az derült ki, hogy a sporttevékenység végzése, ami önmagában, mint fizikai tevékenység, az egy fenntartható dolog. Tehát, hogy a sportolás önmagában egyáltalán nem, illetve csak nagyon-nagyon csekély mértékben hat a környezetére. Ettől írt egy... Az egyik szakirodalom megemlítette, hogy a fosszilis energiát felhasználó technikai sportok nyilvánvalóan kivételt jelentenek, de önmagában valamennyi szakirodalom azt rögzítette, hogy a sporttevékenység végzése az nem környezetkárosító. Szintén a szakirodalmak leírásaiból olvasható ki, hogy a sporttal összefüggésben inkább azok az ágazatok, mint például építőipar, mint például a turizmus, azok, amelyek környezetre káros hatással vannak, és ezekkel érdemes foglalkozni ebben a témakörben. Ebben az előadásban sportrendezvények szervezésével és a sportturizmussal nem foglalkoznék, mert az szétfeszítené az előadás kereteit, úgyhogy koncentrálnék inkább a sportlétesítményeknek magára a létesítésére, illetve azok üzemeltetésére, és egy-két száraz adattal is szolgálnék az egyetem vonatkozásában. Ugye a sportinfrastruktúrát létesíteni sokféle motivációja van ennek, és sokféle céllal lehet. Én itt két célt jelöltem meg tulajdonképpen. Az egyik, ami az egyetemi cél, hogy legyen gyakorlati sportfelülete az egyetemnek. Ezt nálunk a Dr. Koltai Jenő Sportközpont, Csörsz utca új sportlétesítménye, illetve mondjuk amikor egy sportesemény céljából hozunk létre, vagy létesítünk sportinfrastruktúrát. Más a kettő. Amikor azt mondjuk, hogy egy sportesemény céljából létesítünk egy csarnokot mondjuk, akkor átgondolandó, illetve megfontolandó az is, hogy mik az utóhasznosítás lehetőségei. Például az elmúlt, talán most már két olimpia is, illetve az olimpiára készült sportlétesítmények esetében a szervezők gondolkodtak abban, hogy mi lesz az utóhasznosítás ezeknek a sportlétesítményeknek, és esetlegesen olyan technológiákat választottak, amelyek például lebontható egy bizonyos része, valamelyik kevésbé használt része, ami a későbbiekben kevésbé kerül használatba, és ezzel is igyekeztek a környezetre gyakorolt hatásokat csökkenteni. Ugye már a létesítés helyének a megválasztása is sok dolgot eldönt a kezdő pillanatban. És a legfontosabb pedig azt gondolom a tervezési folyamat, ami majd egy későbbi dián visszatérek rá, a második ütem esetében is egy nagyon, nagyon fontos pont. És ennek a lényege a tervezésben is, azt gondolom, hogy az energetikai rendszereknek a megtervezése, hogy egy adott sportlétesítmény mondjuk fűtéséhez és hűtéséhez minél kevesebb energiát használjunk fel, és abból a minél kevesebb energiából minél több legyen a megújuló energiaforrásoknak az aránya. Éppen ezért a tervezés fázisában is már javasolt, és célszerű a megújuló energiaforrások lehetőségének a kiépítésével foglalkozni. Ugye kérdés az, hogy egy funkciós vagy több funkciós legyen az a létesítmény, amit létesítünk. Itt a Dr. Koltay Jenő Sportközpont esetében ez nyilvánvalóan egy több funkciós létesítmény, már csak azért is, mert az egyetem oktatási tevékenységén, az oktatási palettáján található sportágak sokaságát kell kiszolgálnia. Ez esetben is fontos a méretezés, mert a túlméretezés elveheti azokat az előnyöket, amit maga a több funkciós létesítmény teremt. Ugye az építésnél az építőipari anyagok és technológiák figyelembevétele, én a sportközpont építése közben ilyenre utaló nyomokat nem nagyon láttam, hogy a kivitelező ilyen jellegű figyelem mellett volna. Az építőipari anyagok szállításáról nincsen információm, de ezek mind-mind olyan pontok, amik egy ilyen sportinfrastruktúra létesítésnél szerintem komolyan figyelembe vendők. És hát áttérve az üzemeltetésre, szerintem az alapvetőség az, hogy az üzemeltetésért felelősöknek legyen egy környezettudatos szemlélete. Tehát ez a kiinduló alap, ami szerintem nélkülözhetetlen, hogy bármi is történjen. És hogyha ez megvan, akkor az energetikai rendszereknek az optimális beállítása következhet például azzal, hogy mondjuk egy használati időn kívüli idősávokban a rendszerek úgy kerüljenek beprogramozásra, hogy akkor a fogyasztás minimalizálása elérhető legyen. Itt ugye az energiahatékonysággal összefüggésben energianyerésről és energiafelhasználás hatékonyságáról beszélhetünk. A létesítmények üzemeltetése vonatkozásában nyilvánvalóan az energiafelhasználás hatékonysága a releváns, azaz, hogy egy bizonyos tevékenységhez, vagy a mindennapi működéshez mennyi energiát használunk fel. Ugye részben már említettem az épületgépészeti rendszerek digitalizált vezérlését, a használati időn kívüli programozás és a helységek eltérő beállításai, csak egy gyakorlati példával élve, kint a sportközpontban, megint csak onnan veszek példát, a küzdőtérnek a léghőmérséklete mondjuk nem 20 fokra van állítva, hanem csak 18 fokra, mert a sportmozgás közben ugye az izmok is hőt termelnek, tehát ott egy 2-3 fokos beállítási módosítás sok-sok pozitív hozadékkal járhat. És akkor jöjjön egy pár száraz adat, ugye az egyetemnek az energia szükségleteiről, ezek 2023-as adatok, és hogy legyen némi összehasonlítási alapunk, itt a megoszlást láthatjuk a földgázenergiával kapcsolatban, és igen, ez az, amit szerettem volna. 2019 és 24 között a földgázenergia felhasználása az egyetemünknek. Látható, hogy 21-ben volt talán a legmagasabb, és 22-ben Egyébként Katalin említette, hogy mik azok, amik indukálják az embereknek és az intézményeknek ezt a fajta szemléletét, vagy a hozzáállását, és igen, az energetikai válsághelyzet. Tehát az egy komoly, komoly pontja volt annak, hogy ez a diagram most így nézzen ki. A szemlélet az megvolt korábban is, de a kényelmi faktort sem emberekből, sem intézményből nem olyan könnyű, hogy mondjam, felszabadítani. De erre most komoly figyelmet helyeztünk, és látható, hogy milyen komoly megtakarításokat értünk el. Ha forintosítani szeretném a 2023-as évnek a megtakarításait, akkor el tudom mondani, hogy mintegy 1,5 milliárd forintnyi megtakarítása keletkezett az egyetemnek, kizárólag az energiafelhasználás optimalizálásával. A adatokat tekintve, mondjuk itt a földgáz energiánál majdnem 6 millió kilowattórát fogyasztottunk 2021-ben, és 2023-ban ez a szám nem egészen 2 millió kilowattóra, és ebből csak nagyon kis rész tevődik abból, hogy a kollégiumot bezártuk, és a tornacsarnokot bezártuk, és még egyéb pár létesítményt, de hogyha azok az épületek nem kerültek volna bezárásra, akkor is mintegy 2 millió kilowattóra megtakarítás lett volna realizálható. És akkor áttérünk a villamosenergiára, és itt is talán ez az ábra szemlélteti a legjobban a jelenlegi helyzetet. Itt a 2021-es adatok 3 millió 545 ezer kilowattórát mutatnak, és a 2023-as pedig 2 millió 593 ezer kilowattóra, ami iszonyatosan nagy teljesítmény. Szintén Katalin előadására reflektálva, jók a rangsorok, szerintem érdemes is hozzájuk csatlakozni. Azon kívül meg, hogyha egy ilyen belső rangsort, hogyha megemlíthetek, akkor az ágazat irányító informális tájékoztatása szerint a felsőoktatási intézmények közül mi voltunk a harmadikok 2023-ban, akik a legtöbb megtakarítást érték energiában és forintban is. Úgyhogy tevékenyen vagyunk ebben a témában, és egyébként itt is megerősítem a Tamás kijelentését, hogy a csatlakozási szándékunkat a platformhoz ezúton is szeretnénk akkor jelezni. És akkor beszéljünk egy picit a napelemekről. Ugye azok is szép számban megtalálhatók az egyetemen. Szintén száraz adatok, nem biztos, hogy ezeknek az elemzésében most mélyebben belemennék. Itt is talán ez egy szemléletes ábra. Itt azért elég komoly mennyiséget megtermel az egyetem. Mondjuk a gyakorlóiskola vonatkozásában tudok egy ilyen kis példával élni. Ott a teljes energia felhasználás, villamos energia felhasználásnak több mint a felét sikerül megújuló energiaforrásokból előállítani. És akkor egy pár szót a második ütemről. Ugye a második ütem vonatkozásában talán köztudott, hogy az orosz-ukrán háború miatt egy forráshiányos állapot lépett föl, ezért a második ütem fejlesztései megálltak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium koordinálásában egy ütemekre bontott kivitelezési tervet rakott le az egyetem az asztalra, amelynek része volt kormányzati kérésre a kapacitások és az energetikai rendszereknek az újratervezése, pontosan az energetikai válsághelyzetre való tekintettel, és ugye még a jogszabályi környezet változása is előidézte ezt a felülvizsgálatot. Itt látható ugye, hogy az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló jogszabály módosult, és ezért már új feltételeknek kell megfelelni. Láthatjátok, hogy a változás következménye, hogy a megújulónak számító energiák figyelése helyett a CO2 kibocsátása és az energiafogyasztás minimalizálására terelődik a hangsúly. Így a továbblépést követően a teljes energetikai számításokat át kellett dolgozni a második ütem esetében. Itt ugye hát teljesen evidens, hogy a cél, hogy az épületek gazdaságosan és minimális vásárolt energia felhasználásával legyenek üzemeltethetők, és az energiaforrásokat tekintve a megújuló, illetve a zöld energiaforrások betervezésével valósuljanak meg. És itt felkérésként kaptuk a minisztériumtól is, hogy a szoláris geotermikus széltávhő energia alkalmazásának vizsgálatát is tegyük meg a ezen felül vizsgálat során. A napelempark is bővülni fog reményeink szerint a második ütem részeként. Itt is cél az önfogyasztás csökkentése, nyilvánvalóan az elektromos áramtermelés maximalizálása is úgy, hogy az optimális égtájolással és elrendezéssel legyen megvalósítható. A napelempark maximális kapacitása ebben a tervezési programban az 500 kWh. Ezt a teljesítményt egy 3500 négyzetméternyi napelem telepítésével lehet elérni, de a telepítési vizsgálat szerint a kampusz területén akár 6000 négyzetméter napelemet is el lehet helyezni, és ez optimális tájolással 950 kWh elektromos teljesítmény termelésére is képes lehet. Úgyhogy összefoglalóan, amit a jövőről el tudok mondani, az az, hogy kiemelt szerephez jutott ez a téma, és kiemelt figyelmet is kap, és érdemel is. Mi magunk is ezt valljuk, és igyekszünk is, ha nem is rangsorban még láthatóan, de igyekszünk is ezért nap mint nap tenni. Az energiatakarékossági intézkedéseket, amikor bevezettük, ez volt azzal is a célunk, és miután hatályát veszítette, a működésbe viszont ez a fajta szellemiség, ez beivódott. Tehát ez egy pozitív változást hozott az egyetem életébe, és az üzemeltetésért felelősök szemléletmódjában is. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, van-e kérdés? Bocsánat.
Azt jelezzük, hogy írásban is kérdezhetnek az online résztvevők, de most nem jött még.
Én nekem nem feltétlenül kérdésem van, inkább egy reflexióm van arra vonatkozóan, hogy ugye itt is egy kényszerhelyzet volt, ugye, ami elindította a folyamatot, és hogy milyen pozitív irányt tud venni egy kényszerhelyzetből elinduló történés. Szerintem ez egy nagyon jó megerősítő példa. Illetve még amire fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ugye ezt nagyon sokan a most aktuális közös ellenségként élik meg, ezt az új törvényt, de hogy azért itt ebben a prezentációban is láttuk, hogy ennek nagyon komoly költség megtakarítási vonzata is lehet. Tehát, hogy ez nem feltétlenül rossz.
Igen.
Ez lehet nagyon jó is egy szervezet számára.
Igen.
Szerintem ezt így érdemes így kihangsúlyozni.
Abszolút.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Magam részt szeretném megköszönni még ezt az előadását főigazgatónak, és a képzési program tekintetében külön kíváncsian várjuk, majd meg szeretnénk majd nézni, hogy mi az, amit készítettél, írtál, hiszen nekünk is képzéseket kell majd készítenünk a zöld átállás segítés érdekében. Magunk részt is köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Szerintem, hogyha nincsen több kérdés, ugye most az előadások részében ez a három előadás volt betervezve, akkor én javaslom, hogy álljunk át a legfontosabb üzemmódba, a kávézós, csevegős, networkölős üzemmódba, és akkor egy olyan 20-25 perc múlva kezdjünk el visszaszivárogni a terembe, és akkor kb. Egy fél óra múlva el tudjuk kezdeni majd a következő blokkunkat, amikor egy strukturált beszélgetés keretein belül nézzük meg azokat a lehetőségeket, amelyek itt vannak, bárki számára elérhetők, és hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, felsőoktatási intézmények keretrendszerén belül. Köszönöm.